Isten igéjét a Krónikák első könyvéből olvasom, a 29. rész első 19 versét. Dávid király ezt mondta az egész gyülekezetnek. Egyedül Salamon fiamat választotta ki Isten, de ő még tapasztalatlan ifjú, a munka pedig nagy, mert nem emberé lesz ez a vár, hanem az Úristené. Ezért minden erőmmel szereztem Isten háza számára aranyat, az aranyeszközökhöz, ezüstöt az ezüsthöz, rezet a részhez, vasat a vashoz, fát a fa munkához, ónix köveket, foglalatba való köveket, sötét és tarka színű köveket, mindenféle drága követ és fehér márvány követ bőséggel. De van még a birtokomban arany és ezüst, mivel szeretetet érzek Istenem háza iránt, adok Istenem házára azon felül, amit szereztem a szent házra. 3000 talentum aranyat, mégpedig ófiri aranyat, és 7000 talentum tiszta ezüstöt a templom falainak a beborítására, aranyat az aranyeszközökhöz, és ezüstöt az ezüsteszközökhöz, a mesteremberek mindenféle munkájához. Ki akar még önként bőkezően adakozni az Úrnak? Ekkor önként adakoztak a családfő, Izrael törzseinek a vezetői, az ezredesek és a századosok, meg a királyi udvartartás vezetői. Adtak az Isten háza munkálataira 5000 talentum aranyat, 10000 dárikot, 10000 talentum ezüstöt, 18000 talentum rezet és 100000 talentum vasat. Akinek drága köve volt, odaadta az Úr házának a kincseihez, a Gersóni Jáhjel kezéhez. És örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel önként adakoztak az Úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett. Akkor áldotta Dávid az Urat az egész gyülekezet előtt, és ezt mondta: áldott vagy te, Uram, ősatyánknak, Izraelnek Istene, öröktől fogva mindörökké. Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te mindenek feje. Tőled ered a gazdagság és a dicsőség. Te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed lehet, tehet bárkit nagyjá és erőssé. Most azért, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük a te fenséges nevedet. Mert ki vagyok én, és mi az én népem? Honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint az árnyék. Nincs állandóságuk. Urunk Istenünk, az egész halom kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked, a te szent neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből való. És a tied lesz mindez. Tudom, Istenem, hogy te a szívedet vizsgálod, és gyönyörködsz az őszinteségben. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked néped, amely itt összegyűlt. Uram, őseinknek, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, tartsd meg örökre néped szívében ezt a gondolatot és szándékot, és közd magadhoz szívüket. Fiamnak, Salamonnak pedig add meg, hogy teljes szívvel tartsa meg parancsolataidat, intelmeidet és rendelkezéseidet. Vigye véghez mindazt, és építse föl azt a várat, amit én előkészítettem.
Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy te úgy fogadsz bennünket magadhoz, mint ahogy most láttuk ezeket a gyermekeket a szüleik karjában, hogy azt hirdetteted, újra és újra azt akarod a szívünkbe írni, avval akarsz minket átformálni, hogy gyermekek lehetünk a te karjaidban, hogy te atyánká lettél, mindenható, szent, tökéletes és igazságos Isten. Urunk, evel együtt jár az, amiről Dávid beszélt, hogy őszinte és tiszta szívvel állt előtted, és ebben meg pont nem olyanok vagyunk, mint a gyermekek, akik még őszinte, tiszta szívvel és bizalommal tudnak ott lenni szüleik előtt, hanem telve vagyunk mindenféle másodlagos gondolatokkal, telve vagyunk mindenféle félelmekkel, szorongásokkal, telve vagyunk ellenségeskedéssel sokszor, vagy csak idegenséggel, közömbösséggel. Nem is jó így nekünk. Fáradt is bele a lelkünk, bele is fárad az életünk. Azért imádkozunk most, hogy ezen az Isten tiszteleten te szólítsál meg bennünket, és frissíts fel minket. Az Úr Jézus Krisztus igazsága, tanítása, de jelenléte és ereje által is. Jöjj, Szentlélek Isten, szállj le ránk, és ragad meg a szívünket, ragad meg a lényünket, hogy egészen a tiéd lehessünk, hogy általad meggazdagodhassunk. Így kérünk, hallgass meg. Amen. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből olvasom a 9. fejezetet. Bevezetőül, hogy értsük ezt a szakaszt, aztán majd beszélek többet róla, annyit kell mondani, hogy egy nagy éhség volt Júdeában, és a júdeai zsidó keresztény gyülekezetek számára Pál apostol a földközi-tenger vidékén, Macedóniában, Achájában, ahol Korintus is van, egy nagy gyűjtést szervezett, hogy megsegítsék a nehéz helyzetben lévő gyülekezeteket, és ennek az összefüggésében írja ezeket a sorokat a korintusi gyülekezetnek. 2 Korintus 9. A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek, hiszen ismerem készségeteket, amelyért dicsekszem veletek a macedónoknak, hogy Achája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiába való legyen, hanem amint megmondtam, készen legyetek. És ha velem macedónok érkeznek, és felkészületlenül találnak titeket, valamiképpen szégyent ne valljunk mi, hogy ne mondjuk ti ebben a bizodalmunkban. Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek előre hozzátok, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok, a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert a szolgálat eredményességért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hála legyen az Istennek, kimondhatatlan ajándékáért. Ennek a szakasznak a témája az az adakozás. hogyan adunk, nem csak pénzt, azt is, hanem egyáltalán hogyan adunk abból, amink van másoknak. Három ok is van, amiért ezt választottam. Az egyik ugye, hogy a második korintusi levelet olvassuk a napokban a Bibliaolvasó kalauz szerint, és ez volt a tegnapi ige. Azért választottam ezt, mert a nyári táborunkban szintén ezt a témát fogjuk továbbvinni. Mit jelent úgy élni, hogy önmagunkból adunk másoknak? Mit jelentenek a szeretet cselekedetei? Tehát gondoltam, hogy egy kicsit elkezdünk ráhangolódni erre a témára. A második dolog, hogy az egész Pál apostol azt mondja a korintusiaknak az előző fejezetben, a 8. fejezetben, hogy bővölködtök hitben, bővölködtök ismeretben, bővölködtök buzgóságban, de én azt szeretném látni, hogy bővölködtök-e a szeretet cselekedeteiben. Azt mondja, hogy a bennetek lévő szeretet valódiságát szeretném megpróbálni, ami abban látszik, hogy bővölködtek-e abban, amiben, ahogy adtok másoknak. És sokat beszélhetünk arról, hogy Isten hogy szeret minket, hogyan bővölködünk a vele való közösségben, kapcsolatban, de van egy pont, ahol az mér meg bennünket, hogy hát mi van a szeretet valódiságával az életben. Harmadszor pedig, és ez ehhez kapcsolódik, hogy újra és újra szembe kell néznünk azzal mindannyiunknak, hogy a mai kornak a leghatalmasabb, egyik leghatalmasabb istene vagy báványa az a pénz és a vagyon. És újra és újra, ha Jézus követői vagyunk, akkor is, újra és újra szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel, és meg kell történnie annak a harcnak, hogy hogyan ütközik össze az egyedüli Isten, az élő Isten, Jézus a szívünkben lakó materializmus báványával. Ha valaki Jézus követésében akar járni, újra és újra rá kell néznünk erre, hiszen elcsábít minket, ellopja a szívünket Istentől, becsapja az értelmünket ez a bálvány. Az, amiben az egész világ ritmusát adja, hogy alapvetően a vagyon, a pénz, ami betölti a szíveket. Ez tehát az a három ok, amiért erről fogunk ma beszélni. A helyzetről egy kicsit bővebben, ahogy mondtam, éhség van Judeában, és Pál apostol egy hatalmas, több éven keresztül tartó gyűjtés szervez a pogány keresztény gyülekezetek között, hogy amit majd összegyűjtenek, azzal megsegítsék az éhségben lévő testvéreiket. És konkrétan ezt a levelet, amikor írja, eljött az ideje annak, hogy amit korábban ígértek a korintusiak, amit felajánlottak, hogy mit fognak összegyűjteni ebbe a munkában, azt most már átadják a megbízottaknak, de úgy tűnik, hogy nagyobb volt a lelkesedés korábban, amit felajánlottak, mint most a véghez vitel. Ezért mondja Pál, hogy hát nehogy szégyenbe maradjunk mi, akarom mondani ti, azzal, hogy valamit megígértetek. A ti ígéreteteken, azt is írja, felbozdulva, sokkal szegényebb macedónok nagyon beletették magukat ebbe az áldozatba, aztán most megkiderül, hogy hát nektek csak ígéreteiktek voltak, de amikor a véghez vitelről van szó, akkor nem nagyon vagytok sehol sem. És ezért mondja Pál, és ez lesz a kulcs ma a számunkra, hogy azt mondja, hogy úgy legyen készen ez az összeg, amit ti már felajánlottatok, mint hála áldozat, és nem mint kényszerű adomány. Mint hála áldozat, és nem mint kényszerű adomány. És ennek alapján tanítja Pál a szeretet gyülekezetét arról, hogy mit jelent adni. Az adakozás titkai címet adhatjuk ennek a szakasznak, és három dologról szeretnék beszélni. Az egyik, hogy hogyan lehetséges örömmel adni. A másik, hogy hogyan lehet az adás, az adakozás által meggazdagodni. Befektetők ne gondolják, hogy úgy, ahogy gondolják. Harmadik, hogy milyen külön áldások fakadnak még az Isten szerinti adakozásból. Az első, tehát hogyan lehetséges örömmel adni? Amikor bármilyen adakozásról van szó, pénzbeli vagy természetbeli adakozásról, keresztjének, de nem keresztjének között is, akkor az úgy, a legelső kérdés, ami foglalkoztat bennünk, ez az, hogy az mennyi volt. És amellé egyből oda tesszük, hogy az kevés, elég vagy sok. Ha van egy jótékonysági koncert, mennyi volt? Kevés, elég, sok. És az egész világ ugye ebben a kérdésben számokkal van tele. Pál apostol azonban nem annyira az adakozás mértékével
van elfoglalva, és nem azt tartja a kulcskérdésnek, hanem a lelkületét. És ez a különbség a között, amit így nevez, hogy hála áldozat-e az, vagy kényszerű adomány. Az első kifejezés jelentése, a hála áldozat jelentése, hogy dicséret, áldás, jótétemény. A második kifejezés jelentése nyereségvágy, kapzsiság, tehetetlenség. Mi határozza meg, amikor valaki ad? És Pál apostol azt szeretné, hogy ha már ezek a korintusiak valamit felajánlottak, akkor azt ne kényszerből adják oda Istennek, mert nem a mérték a lényeg, hanem hálából, örömmel. És ezért azt mondja, mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. A jókedvű adakozó pedig nem más, mint aki örömmel, jó szívvel, hálával ad abból, amije van. Ennek egy jó példája Dávid, és ezt olvastuk fel a lekcióban. Dávid király arra készül, hogy ő nem építheti fel az első jeruzsálemi templomot, ami a szíve vágya volt, mert Isten azt mondta, hogy te nem teheted meg, a fia Salamon fogja felépíteni. Viszont Dávid elkezd készülni erre, és először ő maga egy hatalmas adományt ad, itt sorolja az aranyat, az ezüstöt, a Biblia, hogy ebből majd építi majd, ebből építheti majd a fia a templomot, és utána azt mondja, hogy kik azok a vezetők, akik mellé állnak, és utána a vezetők is adakoznak, és utána az egész nép adakozik. És utána azt olvassuk, hogy így ragályszerűen terjed, ezt képzeljétek el, hogy mindenki csak adni akar abból, amilyen van. Mindenki adni akar abból, amilyen van, és utána azt olvassuk, hogy örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel önként adakoztak az Úrnak. Hogy lehet őszintén, amikor adnunk kell? Hogy lehet, hogy egy népünnepé lesz abból, hogy, hát mondjam így, hogy legatyásítják magukat? Lehet ebből ünnep? Lehet ez öröm? De utána kiderül, hogy mi a titok. Dávid utána egy nagy imádságot mond, egy hálaadó imádságot mond Istennek, és azt mondja, hogy ott először elmondja, hogy tudom Istenem, hogy a szíveket vizsgálod, gyönyörködsz az őszintességben, és mindezt őszinte szívvel önként adtam, és utána aztán azt mondja, és ez a titok, hogy mert tőled ered a gazdagság és a dicsőség. Te uralkodsz mindenem. Mert ki vagyok én, mi az én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Tőled van minden, és csak azt adtuk neked, amit a kezedből kaptunk. Ez a kulcs. Dávid azt mondja, te vagy, Isten, az igazi adakozó. Te árasztottál mindent, amink csak van, az te tőled van. De jó ebből valamit visszaadni neked. És Pál ugyanezt várja a korintusiaktól. Ezt jelenti a hála áldozat. A jókedvű adakozó. És gondoljatok kicsit át ezt, hogy gondoljunk bele, hogy milyen Isten. Hogy vajon Isten, amikor nem tisztán, szabadon, őszintén, örömmel és jókedvön adott mindent nekünk, amink csak van. El tudjuk képzelni, hogy Isten, amikor adta nekünk az életet, úgy fanyalgott, egy kicsit kesergett, hogy még ezt is oda kell adni, egy kicsit számolta, hogy ezt azért csak oda kell adni, de egy kicsit azért csak megtartunk. A megváltás nagy történet, amiről beszéltünk, a teljesség, Jézus Krisztus. Képesek lennénk, nem is tudunk úgy gondolni, hogy Isten úgy adja oda az ő egyszülött fiát, Jézust, a megváltásunkra, hogy közben valamit azért csak megtart magának. Valami még értékesebbet azért csak elrejtett a szemeink elől, a második legfontosabbat odaadta, de az elsőt megtartotta. Nyilvánvaló, hogy annyira érezzük, hogy erre az osztályozásra, számítgatásra, erre nekünk van szükségünk, ez ahogy mi gondolkodunk, úgy általában, meg leggyakrabban. De gondoljátok, hogy Isten bármiféle kényszer hajtotta abban, hogy odaadja a fiát ebbe a világba? Tetszeni akart valakinek? Meg akart valakinek Isten felelni? Nem. Így csak mi adunk. És ezért, ha valaki tényleg szeretne komolyan szembenézni ezzel a kérdéssel, akkor érezve azt, hogy Isten szeretete, az evangélium gazdagsága bőkezűvé tesz. Egy jó lehetőség, egy jó teszt saját magunk számára, hogy kicsit ránézzünk arra, hogy Hogyan használom a pénzemet? De nem csak a pénzemet. Hogyan használom az anyagi javaimat? De nem csak az anyagi javaimat. A lelki javaim, a képességeim, az időm, az energiám. És ha én azt mondom, hogy én ennek az Istennek a hihetetlen ajándékából élek, mint akit megalkotott, és mint akinek adta az ő fiát, akit megváltott, akinek új életet adott, akkor vajon méltó-e a válasza, hogy én használom mindenemet arra, hogy Isten mérték nélkül adta önmagát? Ez nem azt jelenti, hogy nem költhetünk magunkra, vagy nem élvezhetünk dolgokat, de vajon méltó-e a válasza, hogy élek mindazzal, amit nekem adott? Milyen motivációm van, amikor adok? Bűntudat? Csak illik valamit? Megfelelés másoknak? Büszkeség, amikor valakinek adok, vagy eljutatok egy szervezetnek valamit, vagy egy hajlék? Én megtehetem? Büszkeség? Kényszer? Annyira kínos, ha nem teszem, hát elvárják tőlem, hogy tegyem. Vagy pedig hála. Uram, mindenem, ami van, az tőled van. És abból, amin van, hálából tudok adni neked válaszként. Ez az első dolog, hogy lehet örömmel adni. A második titok, amiről Pál beszél, hogyan lehet meggazdagodni az adakozásból? Mert Pál azt írja, hogy aki ad, aki Isten nevében ad, annak nem kevesebb lesz, hanem több. És erre hoz egy példát, a példabeszédek könyvéből, egy mezőgazdasági életből vett képet használ. Azt mondja, tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, aki bőven vett, bőven is arat. Azaz, aki bőven, hálával és jól élekkel ad, az nem az olyan, mint az a szántóvető, aki bőven vett, bőven arat. Azt mondja ezzel, tehát Pál, hogy aki ad, az nem elveszít, hanem elvet. És aki elvet, az hisz a gyümölcsben. Abból sokkal több fog kikelni. Azt mondja, hogy így gazdagodunk meg mindannyian. Aki bőven ad, aki bőven vet, az bőven fog kapni. Hogyan gazdagodunk meg? Hát először azt kell mondanom, hogy ne úgy gondoljuk ezt, hogyha adsz valamire 10.000 forintot, akkor legalább 15-öt kapsz vissza Istentől. Vannak olyan irányzatok nagyvilágban, Magyarországon is, akik valahol azt mondják, hogy minél inkább adakozol, Isten annál többet ad neked vissza. Tehát tulajdonképpen az egész Isten dolog az egy jó befektetés, adjál többet, és akkor többet fogsz visszakapni. És ez akkor sem így van, ha néha tényleg így van. Értitek? Mert megélhettük azt, hogy odaáldoztunk valamire, és Isten tényleg azt a hiányt, azt kipótolta. Van ilyen. Csak nem automatikus. Akkor miben várhatjuk a meggazdagodást? Nézzétek meg, hogy miben. Azt mondja Pál, Istennek pedig hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. A meggazdagodás tehát az, hogy minden szükségest megad Isten. Mire azt mondjátok, hogy hát, az nem egy nagy gazdagság, ha a szükségest megkapom tőle. Az miért gazdagság? Na tudjátok miért? Mert ha Isten megadja a szükségest, és ugye ezt nem nagyon tudjuk pontosan belőni, akkor az ebből fakadó elégedettséget is magába hordozza. És ha valaki elégedett, akkor gazdag. Gondoljunk bele. Igazán az gazdag, aki elégedett, igazán az gazdag, aki Isten szeretetére válaszként tud adni a rászorulónak. Aki tud adni Isten, és ez sem mérték kérdés, hanem lelkület kérdés. Aki tud adni másoknak, az gazdag. Miért? Mert tud adni. És ha valakinek valamilyen mérce vagy mérték szerint nagyon-nagyon sok van, és azt mondjuk, hogy ez szuper gazdag, de nem tud belőle adni, az szegény. Aki azért ad, hogy többet kapjon vissza, az még adakozásában is szegény. És nézzétek meg, Pál Isten hatalmára mutat minden kegyelmét, mindenütt, mindenkor kiárasztja ránk. De még ennél is tovább megy Pál. Még ennél is nagyobb meggazdagodásról van szó. Azt mondja, Isten bőséget ad minden jó cselekedetre. Azaz, aki örömmel ad, azt Isten úgy gazdagítja meg, hogy újra tudjon adni. Tehát itt azt pontakozik ki előttünk, hogy nem arról, itt nem arról van szó, hogy valaki egyszer valami nagyot odaadott valamilyen nemes ügyre, szent célra. Nem. Itt egy olyan ember rajzolódik meg előttünk, akit egyre jobban az határoz meg, akinek a lelkülete, az életmóda egyre inkább az, hogy ad. És ezért egyre gazdagabb. És ad. Az Ószövetség ezt nevezi igaz embernek, és idézi Pál a 112. Zsoltárt, azt mondja, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké, és ez a Zsoltár leírja ezt az embert. Nézzétek meg, mit mond róla. Ez az ember az Urat féli, nem fél tőle, őt tiszteli, őt komolyan veszi. Ez az ember az az ember, aki könyörületes. Ez szívbeli érték. Ez az ember az az ember, aki kölcsön ad. Ez az ember az, aki törvényesen jár el az ügyeiben. Mert igaz. Ez az ember az, aki nem fél a rossz hírtől. Boldog ember, aki nem fél ma a rossz hírtől. Ez az ember bőven ad a szegénynek, és az igazsága megmarad. És ebben a Zsoltárban még azt mondja a Szentíró, miközben leírja ezt az embert, ezt a gazdag embert, hogy a bűnösök kívánsága semmibe vész. És ez is igaz, nem? Ez alatt, aki csak magának akar, annak a vágya és a szerzeménye a semmibe vész. Ezt mondja Isten, hogy ha úgy élünk vele, hogy megosztjuk, egyre jobban meggazdagodunk. Ha pedig valaki csak saját magának akar minél többet, az a semmibe vész. Miért? Azt mondod, nem vész a semmibe, majd örökli a gyereke. Lehet. De vagy elvétetik és nem örökli. De lehet, nem csak így vész a semmibe ez a gazdagság, hanem úgy, hogy hiába van ott neki. Hiába birtokolja, hiába ül rajta, az mégis semmivé lesz. Miért? Mert nem ad megelégedést. Mert nem ad örömet. Mert nem adja a megelégedettség és a gazdagság érzését. Nem így van ez. Nagyon-nagyon szeretnénk valamit, nagyon-nagyon hajtunk érte. Mindent arra teszünk fel végén. Nagy nehezen megszerezzük. És amit az a dolog ígért, mielőtt a miénk lett volna, amiért vágytunk rá, az semmibe veszett, amikor megszerezted, mert nem adta meg azt, ami miatt vágytunk rá. Lehetünk-e ilyen emberré, mint amit leír Pál? Lehetünk olyan emberré, aki ebben a lelkületben él, aki nem fél a rossz hírtől, aki békességben él Istennel, és aki újra és újra könyörületesen tekint arra, aki körülötte van. De lehetünk-e más emberek, ha valóban Krisztusba akarunk élni? Vezethet-e minket másra Jézus, mint erre? Lehet-e más a szeretet, ami valódi, mint egy ilyen lelkület, ami kiformálódik bennünk? Nyilvánvaló, hogy nem. És Jézus ezen az úton akar vinni minket. A harmadik titok, hogy mi jár még együtt mindezzel. És a kettőből már csak egyet mondok el, a másikat csak említem. Az egyik a közösség, erről nem fogok beszélni, az a közösség, ami adakozó és megajándékozott között születik. Csodálatos kapcsolatok születnek. A másik, amiről beszélek, hogy nem pusztán az történik itt, hogy a judeai keresztjének gondjait enyhítik, nem csupán az történik, hogy ők meggazdagodnak, akik tiszta szívvel adnak, hanem azt mondja Pál, hogy ennek a szolgálatnak az ellátása sokakat háladásra indít az Isten iránt. Majd azt mondja, emiatt dicsőítik az Istent, amelyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek. Hadd mondjak egy példát, hogy megértsük ezt. Még egyszerűbben megértsük. Van valaki, akár a gyülekezetben, és ez megtörténik itt, és meg újra és újra. Van valaki, aki nagyon nehéz helyzetben van, vagy máshol, nem feltétlenül itt. Nagyon komoly szüksége van. És imádkozik. És kéri Istent, hogy töltse be ezt a szükségét.
És te pedig valamilyen indításból, akár mert valamit megérzel, akár mert tudsz erről, vagy látod azt a másik embert, tudsz a bajáról, tudsz a szükségéről, te odamész, és adsz neki. Kinek lesz hálás az illető? Kit fog dicsőíteni? Kiről fog ez beszélni? Jó esetben Istenről. Aki indított téged arra, aki használt téged abban, hogy valakinek az imádságát megválaszolja, a szükségét betöltse. És ha valóban krisztusi módon történik ez, akkor nem szomorúak leszünk, hogy jé, nem minket fog, nem minket fog dicsőíteni, hanem örülünk, hogy az Isten ügye ment előre. Hogy ő Krisztust fogja magasztalni. Ezek azok a történetek, ha valaki imádkozik, esetleg valaki úgy ad, hogy nem tudja, hogy kitől jön. Egyszer csak talál valamit, valahol. Úgy akarta az illető adni, hogy ne tudjon róla az, aki kapja. Ne tudja, hogy kitől jön. Miért? Miért van az, hogy többen ezt teszik alkalmanként? Azért, mert azt akarják, hogy akit segítenek, az Isten gondoskodását lássa ebben. És ne azt az embert, akin keresztül ez érkezik. Értitek, mit mond Pál, hogy persze nem anonim módon megy, de amikor beérkezik ez az iszonyú adomány a pogányoktól, a zsidókhoz, földrajzilag és kulturálisan óriási távolság, de mind a két csapat itt Jézus követője lett. Amikor beérkezik ez az adomány, akkor mindenki néz. A pogányok, akkor a környező kultúrában, a pogányok idejöttek, ennek a zsidó-keresztény gyülekezetnek adományt hoztak. Görögországból, erről a területről. Ez Istenről beszél. Ez Krisztusról beszél. Ez őt magasztalja fel. Hogy mi történik, hol, kivel, ha belépünk ebbe, és engedelmesek vagyunk Istennek, azt nem tudom. De az biztos, hogy olyan utak, olyan perspektívák nyílnak meg, amikor a csak kapni és birtokolni adó életből egyre inkább az adni szerető életbe megyünk, amit elképzelni sem tudunk. Adjuk hát magunkat Istennek, hogy ő adhasson bennünket másoknak. Amen.
Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk téged követni. Azzal a hűséggel, odaszállással, engedelmességgel, ahogy te követted az atyának az akaratát, amikor itt jártál a földön, és ahogy adtad magadat, értünk. És bár tudjuk, hogy mi nem vagyunk Istenek, de te képessé tehetsz bennünket, és átformálhatsz, és új életet adhatsz nekünk, hogy tudjunk követni. És ebben a követésben, ha elesnénk, ha kudarcot vallanánk, akkor fel fogsz emelni. Hogy nem az elvárásaiddal, hanem a hívásoddal közelítesz felénk, és ez szabadíthat fel az engedelmességre. Te látod, hogy mik az életünkben a követésnek az akadályai, hogy mi az, amiért nem tudjuk adni magunkat neked, amiért nem tudjuk adni esetleg magunkat másoknak, amiért nem tudjuk megosztani azokat az ajándékokat, kincseket, amiket adtál nekünk másokkal. És szeretnénk hozzád térni és hozzád fordulni most, hogy szabadíts meg bennünket. Szabadíts meg bennünket a megkötözöttségeinktől, döntsd le a szívünknek a bálványait, és adj olyan látást nekünk, Urunk, ami tőled való. Hogy meglássuk a szükséget, hogy meglássuk azt, hogy mire hívsz bennünket. És hogy elsősorban és legelőször újra és újra adjuk magunkat neked. És könyörgünk azért, Urunk, hogy hadd tudjunk adni, és hadd tudjuk a szükségeinket is elmondani neked. És miközben tanulunk adni, tanuljunk elfogadni is. Add, Urunk, ezt a kölcsönösséget a gyülekezeten belül, és azon kívül is. Használj bennünket. És így imádkozunk a környezetünkért, a családunkért is, ahol ezt meg kell élni, és meg kell tanulni. Kérünk, hogy adj ilyen kölcsönös kapcsolatokat. Kérünk, hogy vedd el a kiszolgáltatottság érzését, akiben ez van. Kérünk, Urunk, hogy hadd éljünk úgy a világban, abban a lakóközösségben, abban a városban, ahol élünk, hogy tudjunk adni és tudjunk megosztani magunkat,
és kincseinket egymással, hogy észrevegyük a szükséget. Imádkozunk, Urunk, hogy formáld át így a szívünket, az életünket, és miközben ezekért könyörgünk, a közben a szívünkben ott van a hála, és ha visszatekintünk, akkor megfogalmazzuk előtted a hálánkat, mindazért, amivel megáldottál bennünket, azokért az élethelyzetekért, amikor betöltötted a szükségeinket, hogy mi tudtunk adni másoknak. Azért, mert valóban gondviselő jó atyánk vagy. És így a tanév végén köszönjük meg, hogy megáldottad a gyermekeinket, a gyermekeket nevelő családokat, megáldottad a tanárokat is. Azzal, hogy tudjanak adni, hogy tudjanak elfogadni is, hogy véget érhetett a tanév. Köszönjük az áldásokat, amiket tapasztalhattunk ezen a területen is. És szeretnénk úgy tekinteni az előttünk levő nyári időszakra, a gyülekezeti táborra, majd az egyén életünkben lévő programokra, hogy ezekre is kérjük a te áldásodat. Hálaadással kérünk, atyánk, hogy gazdagíts meg bennünket a pihenésben is majd. Áld meg a nyári gyülekezeti programjainkat is. És könyörgünk azokért, Urunk, akik betegek, azokért, akik fájdalmakat élnek át, szenvednek, nehézségeket hordoznak, gyötrődnek, kérésekkel jönnek hozzád. Hallgass meg a mi imádságainkat, és vezess bennünket. Imádkozunk, Urunk, hogy áld meg az egész országunkat. Áld meg, Urunk, ezt az egész világot. Vezess bennünket ki, Urunk, a válságból, az erkölcsi válságból is. És hadd találjunk meg téged minden olyan helyzetben, amibe kerülünk. Hallgass meg, atyánk, Jézus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.